Ahogy a meghívón olvasható, egy valódi párbeszéd kezdete az iparág fejlődési irányairól, a társadalom szerepéről, a fenntartható fejlődésben, s nem utolsó sorban arról, hogy miként is lehet gazdálkodni az értékeinkkel. Mindez messze túlmutat azon a közvéleményben elterjedt nézeten, hogy a műanyag felelős a környezetszennyezésért, és nem utolsó sorban azért, hogy a Föld egyre csökkenő kőolajkészletét olyan hiába valóságok előállítására használjuk föl, mint a PET-palack vagy az úton útfélen ránk tukmált plastikzacskó, amelybe az általunk megvásárolt árut a boltokban becsomagolják. Köszöntöm a kedves hallgatókat! Mai első témánk címe az is lehetne, hogy védőbeszéd a műanyag mellett. Mert hogy szakemberek azt állítják, az ember alkotta anyaggal kapcsolatban sok esetben tévhitek fogjai vagyunk. S hogy mi lesz majd azután egy kőolaj nélküli világban? Erre is választ keresünk Karsai Béla a Műanyagipari Szövetség elnökének segítségével. Aztán enyhén szólva is furcsa hírre bukkantam a héten a Magyar Távirati Iroda jelentései között. Nevezetesen arra, hogy a lengyel katolikus egyház feje József Kovácsik kiállt a babamentő inkubátorok fenntartása mellett. Tovább böngészve a hírt, az is kiderült, miért kellett felszólalnia a primásnak a kórházaknál kitett életmentő dobozokért, ugyanis az ENSZ gyermekjogi bizottsága felkérte az Európai Uniót, tiltsa be az intézményt, mert emiatt sérül az újszülötteknek az a joga, hogy megismerjék szüleiket. Vajon az ilyen elképzelések és intézkedések mentén nem az újszülöttek élethez való joga sérül-e inkább? Ezt a kérdést már én teszem föl majd Szabó Endre orvosnak, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége alelnökének. Kihantolták a néhai palesztin vezető Yasser Arafat földi maradványait, hogy nemzetközi igazságügyi szakértők meg tudják állapítani, mérgezés áldozata lett-e vagy sem. A rögzített, mintegy 60 mintát három felé osztották, és egy francia, egy svájci, valamint egy orosz orvoscsoport vizsgálja azokat. Mindenre azért került sor, mert egy svájci intézet szakértői halált okozó radioaktív anyagot, konkrétabban polóniumot találtak egy ruhadarabon, amely állítólag Arafaté volt. Ha a mérgezés gyanúja beigazolódik, akkor a palesztin vezetők a Nemzetközi Büntetőbírósághoz fordulnak. De ki is volt ez az ember a közel-kelet 20. századi történelmének talán legellentmondásosabb figurája? Gazdik Gyula történészt, politológust kérdezzük erről. Ennyi tehát ízelítőül mai témáinkból, és akkor köszöntöm kedves vendégeimet, akiket az imént már felsoroltam, de nem árt még egyszer. A stúdióban tehát Karsai Béla mérnök, a Magyar Műanyagipari Szövetség elnöke, Szabó Endre orvos, a Kárpát-medencei Családszervezetek alelnöke, és Gazdik Gyula történész, politológus. Jó napot kívánok! Nos, amikor Karsai Bélával telefonon beszéltünk arról, hogy ebben a műsorban megjelenítjük ezt a témát, akkor én egy kicsit úgy éreztem, hogy védőbeszédet mond a műanyag mellett. Valóban védelemre szorul a műanyag?
A műanyagnak már eleve rossz a neve. Az eredeti neve műszaki anyag, és valaki úgy döntött, hogy le lehet ezt rövidíteni, és lerövidítették műanyagra. Ez kapott egy nagyon rossz kicsengést, hogy nem igazi anyag. Ha végig gondoljuk, olyan, hogy vas nincs a természetben, legfeljebb vasérc, tehát ember kell hozzá, hogy abból vas legyen. Alumínium sincs a természetben, tehát az is egy ember alkotta anyag, és ugyanúgy a kőolajból nyertek polimerizációs folyamaton keresztül műszaki anyagot. Ettől még azt gondoljuk sokan, akik műanyag feldolgozással foglalkozunk, akár itt Magyarországon, az egész világon, egy nagyon korszerű, jól megkonstruált anyag. Mondok egy-két megdöbbentő dolgot, hogy például már az alumíniumipar is kezdhet gondolkodni a autóknak a keréktárcsája kapcsán, mert már autóhoz való keréktárcsákat is gyártanak műanyagból. Ami azt jelenti, hogy a közlekedésünk során kibocsátott széndioxidot jelentősen tudjuk azon keresztül csökkenteni, hogy könnyebbek lesznek a járműveink. Én azt gondolom, hogy inkább nagyon is örülni kellene, hogy van egy ilyen anyag az emberiség részére, mert nagyon is környezetszennyezés mentessé tehetjük a világunkat ezáltal.
Mégis amikor környezetvédők felhívják a figyelmünket az életmódunk megváltoztatására, akkor általában azt szokták mondani először, hogy PET palackok helyett próbáljunk meg üveges üdítőket vásárolni, mert hogy azt vissza lehet váltani, próbáljunk papírzacskót kérni azokon a helyeken, ahol műanyag zacskóba adják.
Hogy közbeszól. szólók.
Ennek időt kérek.
Akkor időt kérek.
De adok szívesen,
akkor időt kérek. Hát gondoljuk végig, hogyha az üvegpalackokba kellene szállítanunk bármilyen folyadékot, mennyivel kevesebb folyadékot tudnánk szállítani, és mennyivel nehezebb lenne az a rakomány. Induljunk ki ebből. A második, ami szintén kell, hogy kontrázzak, ha látunk az útszélén egy PET palackot, akkor a PET palacka hibás? Vagy az az ember, aki eldobta?
Feltehetően nem a PET palack.
Pontosan erről van szó, tehát mi ezt a konferenciát azért szerveztük, az egyik célunk az az, hogy felhívjuk a társadalom figyelmét arra, hogy ez a műszaki anyag, ez egy nagyon értékes anyag, ami drágább egyébként, mint néha a fémek. Tehát a vasnál sokkal drágább műanyag is létezik. A kérdés az, hogy hogyan bánunk vele, hogyha mi vigyázunk erre az anyagra, akkor az sokáig, háromszor, négyszer is szolgálhatja az életünknek a javát. De ha eldobjuk, akkor tényleg az szemét lesz. Nekünk az a feladatunk, a műanyagot szerető, tisztelő és fejlesztő embereket, hogy óvjuk a műanyagot, recikláljuk, vagy akár égessük el, és ne kőolajat égessünk el a kazánjainkba, hanem egyszer használjuk bármilyen csomagolásra, és azt követően vigyük be a fűtőművekbe, és állítsunk elő hőt vagy elektromos energiát. Tehát ezt a körfolyamatot meg kell tanulnunk. Svájcban 99%-nál tartanak a műanyagok reciklálásába. És ott azért nem látunk PET palackot az út szélén, mert ott nem dobják el az emberek. Tehát ide kell eljutnunk, és nem biztos, hogy a műanyagot kell bántanunk ezért. Magunk elé kell tükröt tartani.
Nem tudom, korábban általában azt hallhattuk, hogy mennyire hasznos a műanyag, és valóban, ugye, hogy a bevezetőben elhangzott, az utóbbi időben egyre több ösztönzés van arra, hogy valami alternatív anyaggal váltsuk fel. Na most itt az újrahasznosításnak a kérdése, az összegyűjtésnek a kérdése az rendkívül fontos. Sajnos, hogy az ember mindennapokban tapasztalja, Magyarországon még eléggé hosszú időnek kell ahhoz eltelni, hogy a polgár az lazán ne dobja az utcára, a járdára ugye a műanyagot, vagy a konténertől pár méterre ne találjunk guruló műanyag palackokat. Sajnos ez itt különböző társadalmi kérdésekkel is összefüggésben van, felnyitják a konténereket, ott hagyják, keresik azokat az anyagokat, amelyekért valami pénzt kapnak. Tehát nálunk messze van az még, hogy egy ilyen össztársadalmi méretekben tudnánk ezt a kérdést kezelni. Svájctól, Ausztriától nagyon messze vagyunk ebben a tekintetben.
Igen, de ha visszakérdezek, ha helyettesítő anyagot találnánk a PET palackra, szerintem ugyanúgy eldobnák az emberek. Itt is csak azt akarom vele jelezni, hogy a műanyag nem lehet azért felelős, egy ilyen műszaki anyag nem lehet azért felelős, mert mondjuk a magyar társadalomban vannak olyan emberek, akik nem megfelelően gondolkodnak.
Ilyenkor indulunk. Szokták ugye felhozni értként az anyag lebomlásának rendkívül hosszú idejét.
Igen, csak ha belegondolunk abban, hogy vannak területek, ahol meg kifejezetten az a cél, hogy nagyon is tartós legyen. Tehát egy autóba épített alkatrész, egy autóba most már belerakunk 200 kilónyi műanyagot. Hogyha azt fémmel kellene helyettesíteni, akkor az 1000 kiló lenne. A vastagabb keresztmetszetek miatt. Tehát igazából itt a kulcskérdés az, hogy tehát amikor egy műanyag elemet tervező mérnök fejébe megjelenik egy jövőkép egy bizonyos tárgyról, akkor ő azt gondolja végig azt a szemléletet, hogy a bölcsőtől a bölcsőig hogyan tudja ezt az anyagot használni. Tehát hogyan fog az az anyag újra születni valamilyen más formába. Tehát olyan műszaki megoldásokat keressen, hogy ne vegyítse a több komponenst, ne legyenek olyan jellegű dolgok, amik bántják egymást a következő életciklusában a műanyagnak. Tehát én azt gondolom, hogy ha egy ilyen szemléletet és ennek a konferenciának alapvetően az a másik célja, hogy mi a műanyagot feldolgozók és az alapanyagot kutatók, alapanyagot fejlesztők között is legyen egy olyan közös együttműködés, hogy mi nem egyszer szeretnénk egy műanyagot használni az élete során, hanem többször is, ameddig gazdaságosan ez megoldható. Ha ezt meg tudjuk szervezni, akkor azt gondolom, hogy nem a bántás a fő irányvonal, hanem a sok köszönet e felé az anyag felé, mert jelentősen segíti a környezetünket. De egyébként játszhatunk is, egy kérdést föltennék önöknek, hogy mit gondolnak a földből kibányászott kőolajból hány százalékából lesz műanyag?
Szabó Endre?
Szerintem nagyon kis százalékából lesz.
Körülbelül mennyi?
Főként ugye a kőolajat ezt elégetik, illetve üzemanyag lesz belőle. Nem tudom, 1-5 százalék talán.
Igen.
Gazdik Gyula mit gondol?
Nem tudom, mert 8%.
Amikor én felteszem egy átlagembernek ezt a kérdést, és nagyon hevenyészetten válaszol, 30% alatt még nem kaptam választ.
Tanúsíthatom, mert amikor erről beszéltünk telefonban, tőlem is megkérdezte Karsai Béla, és én rögtön 30-at vágtam rá.
Igen. És 3-4% között mozog csak. Csak ugye a füstgáz, amit kifüstölünk az autóink kipufogócsövén, vagy a kéményeinken, azt nem érzékeljük. Egy PET palackot meglátunk. Ez egy nagyon érdekes dolog, bár tényleg bántjuk a palackot, de hát életünk részévé vált, hogyha nem használnánk PET palackot, lenne más, mert a vizet ezelőtt 50 évvel is lepalackozták.
Parancsoljon!
Két dolog, én se a PET palackokra vagyok igazán mérges, bár elkeseredve olvasom azokat a híradásokat, miszerint Hawaii-szigetektől északra valahol Alaszka felé félúton egy háromnegyed magyarországnyi főként PET palackokból álló szeméttenger úszik a csendes óceánba, de hát erről biztos, hogy nem a PET palack tehet. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy nagyon jó pofa újrahasznosításokat lehet hallani. Például úgy tudom, hogy a harmadik világban, Kenyában vagy Tanzániában, valahol a Fekete-Afrikában házat építenek a PET palackokból. Tehát megvan a újrahasznosítás helye, és tényleg kis hazánkban is azt a szemléletet kellene végre elterjeszteni, hogy ezeket nem a szemétbe dobjuk, hanem egy szelektív hulladékgyűjtő rendszeren keresztül visszajuttatjuk a újrafelhasználás útjára. Én úgy tudom, hogy ez talán jövőre vagy két év múlva törvény erejű intézkedésekhez meg is fog változni, ami már most is késett 20 évet.
Igen, csak az jutott eszembe, hogy évtizeddel ezelőtt is körülbelül ugyanerről beszéltünk, hogy szemléletet kéne formálni, és a szelektív hulladékgyűjtést kellene proponálni. Sőt, ki is alakultak ugye ezek a bizonyos hulladékszigetek, de most azt hallom, hogy miután tarthatatlan az az állapot, amire Gazdik Gyula is utalt az előbb, ami ezeknek a hulladékszigeteknek a környezetében van, ezért más módszert kell választani, otthon kell szelektíven gyűjteni a hulladékot.
Valami olyasmit terveznek, ha jól tudom, hogy az többet fizet, aki nem szelektíve fogja leadni a hulladékát.
Az előbb beszéltünk itt arról, hogy Magyarországon is milyen kevesen járulnak hozzá itten a újrahasznosításhoz, illetve segítik elő azzal, hogy konténerekbe dobálják. De minél keletebbre megyünk, annál súlyosabb ez az egész probléma. Nem csak a palackokról van szó, hanem műanyag zacskók millióiról, 10 millióiról, 100 millióiról. Az ember utazik mondjuk Egyiptomban, az autóbuszon vagy a vonaton, kinéz, és akkor a szél viszi tömegével a műanyag zacskókat, bokrokat fölfogják, meg minden. Ezeket hogyan fogják eltüntetni? Hova viszik ezeket? Hallottunk egy nagyon pozitív példát, hogy Kenya esetében, de általában nem ez a jellemző még döntő módon, nem ez a jellemző is. Minél keletebbre megyünk, minél szegényebb területekre megyünk, annál súlyosabbak ezek a problémák, ugye? Hát annál kevésbé hívják fel az emberek figyelmét erre a kérdésre.
De meg kell védjem a műanyag zacskót is. Szintén kiszámolták, hogy sokkal gazdaságosabb, tehát kevesebb környezetterhelést ad a műanyag zacskó, mint kivágni a fákat és papírzacskót csinálni belőle. Ez tényleg nagyon szépen bemutatták a konferencián, hogy kilónként, vagy kvázi lábnyomként hogyan lehet összehasonlítani a kettőt. Sajnos, vagy hála Istennek, a műanyag zacskó nyer. Itt megint csak az van, hogy tényleg én sem szeretem, hogyha kerítésen látok műanyag zacskót, tehát itt megint az emberi tényezőket kell figyelembe venni, hogy 10 évvel ezelőtt is ezt mondtuk én, azt kicsit megint helyre kell tegyük. Nagyon sok feldolgozó kapacitás épült ki az utolsó 10 évben Magyarországon. Még kicsivel talán több is, mint amennyi a magyar recikláláshoz kellene. A baj az, hogy tényleg nem gyűjtjük, tehát ott maradtunk el, abba a tudatformálásba, hogy elkezdjük szelektíven gyűjteni. Tehát jelentem, mint szövetség vezetője, hogy ha most a mai estétől mindenki szelektíven gyűjteni, azt a magyar feldolgozó kapacitást, recikláló kapacitást képes lenne kezelni. Nincs elég anyag, amit feldolgozzanak. Hadd nem mondjam, hogy még hány munkahelyet lehetne ezzel teremteni, milyen költségtakarítást lehetne összehozni vele. Egész egyszerűen nem így fűztek be bennünket, nem így oktattak bennünket.
Épp ezt akartam mondani, hogy akkor feltehetően az oktatási rendszerünkkel van valami probléma, meg a családi példamutatással gondolom. De hogy egy picikét más területre evezünk, ugye a kőolaj vészesen fogy, ugyanakkor a világ energiaigénye pedig nő, erre önök is utaltak a sajtóanyagban, meg arra is, hogy a mérnökök készülnek már egy kőolaj nélküli világra, mert hogy műanyag nélkül ma már tulajdonképpen lehetetlen élni. Hadd tegyen fel azt a kérdést, amit önök is, hogy mi lenne az emberiséggel műanyag nélkül?
élhetünk műanyag nélkül, csak azt a életminőséget nem fogjuk tudni magunknak produkálni. Tehát mondjuk nem lesz számítógép monitor előttünk, tehát ilyen egyszerűen, tehát éltek az emberek sok millió éven keresztül. A életminőségünket akár az orvosi műanyagoknál hát 10 évekkel meg tudjuk hosszabbítani azokkal az eszközökkel egy betegnek az életét, amit gyárt ez az ipar. Hogy mi lenne kőolaj nélkül, a műanyag szakma ebben a tekintetben nagyon nyugodt, mert bármiből lehet. Lehet, hogy meglepőt mondok, emberi bőrből is lehet műanyagot csinálni, polimert.
Valóban meglepő.
Bármiből gyakorlatilag, tehát buzából, kukoricából, tehát jól állunk ebben a tekintetben, úgyhogy a legegyszerűbb most nyilván arra állt rá az iparág, hogy kőolajból, de kukoricából ugyanúgy tudjuk biztosítani. Nyilván azért nem mozdulunk el abba az irányba, vagy nem célszerű azt a részét erőltetni, mert az egy élelmiszer. Ugyanaz a kérdéskör körül forgunk, mint amikor a
recéből, a bioetanolnál
uh-huh. Pontosan. Az ipar, az anyagtudomány az jó úton halad azzal a kérdéskörrel, hogy miből lehet még másból, de mondom, emberi szövetből is lehet.
Már ilyen kísérletek vannak, Petten. Vagy már kész tulajdonképpen van. Kész tervek kész vannak van. Arra nézvést, hogy ha úgy alakul a dolog, akkor azokat elő lehet venni?
Kész van az anyag, igen. Tehát már kőolajmentesen is lehet, sőt, vásárolni is lehet ilyen anyagot. Iparszerűen gyártják, a probléma ott van, hogy még drágább, mint a kőolajból létrehozott polimer. Innentől kezdve pedig a vásárlók döntenek, amikor azt mondják, hogy nem kell a 10 forinttal drágább joghurt azért, mert lebomló csomagolóanyagban van bent.
Persze azért számomra kérdés, hogyha mondjuk valóban elfogyna a kőolaj, és nem lenne közlekedés, hírközlés, világítás, fűtés, meg nem tudom mi minden, akkor van-e értelme azon gondolkozni, hogy miből lehet műanyagot előállítani?
De... Én azt gondolom, jó irányba megy ebben a tekintetben is a kutatói terület. Még Szilárd Leó kezdte ezt az atomfizikát, tehát úgy gondolom, hogy az atom a maghasadás kapcsán még hihetetlen tartalékok vannak itt energiába, ami környezet kímélőbb, és ha ez a
hát annak sok másfajta veszélyei vannak, ugye?
Az más kérdés, hogy annak a védelmi rendszerén még sokat kell dolgozni, vagy inkább úgy mondanám, hogy én nem tudom megítélni, hogy mennyit kell rajta dolgozni. Fukushimára emlékszünk, nem volt olyan régen, de attól függetlenül, ha végig gondoljuk, hihetetlen biztonságosak az atomerőművek. De nyilván ott is emberek dolgoznak, és hibázhatnak, és ezeket, ha kiszűrik, akkor alapvetően ez kézben tartható. És az elektromos autóknál meg kulcskérdés például a súly. De én nagyon jól ellennék úgy is, hogyha biciklivel járna mindenki. Köszönöm szépen, akkor érezném magam én is a legjobban, hogyha kipufogómentes világba lehetne közlekedni.
Mindenesetre a műanyagipar akkor ezek szerint egy dinamikusan fejlődő iparág.
1950-től minden évben 9%-ot növekedett átlagba, visszamenőleg. Tehát volt, amikor 15-öt, volt, amikor csak mondjuk a válság idején, most a 2008-9-es években visszaesés volt, de újra utolérte magát. Nyilvánvalóan van rá piaci kereslet, tehát igényeljük, mert azt is végig gondolhatjuk, hogyha egy acélt kell nekünk megmunkálni, mondjuk akár csak kiönteni, ahhoz milyen hőmérsékletre kell felfűteni az acélt, és egy 220 fokon lágyuló anyagot mennyivel könnyebb feldolgozni, tehát mennyivel kevesebb energiát, mennyivel kevesebb káros anyagot bocsátunk ki, amikor ezeket az anyagokat használjuk. Tehát a mérnöki tudomány ezt kiszámolja, de tény, hogy a környezetvédelem mindenkinek fontos. Én azt hiszem, hogy én még nem találkoztam olyan műanyagos szakember, akinek ne lett volna fontos. És pontosan azért tartjuk igazságtalannak az ilyen jellegű támadásokat, mert tényleg nem a műanyag tehet róla, hanem mi emberek. Szerencsétlen egy kicsit tényleg a névválasztás is, mert mű, tehát nem igazi. Cigány Tibor professzorú szokta mondani a első éves hallgatóinak, akik a műegyetemre iratkoztak be, hogy tisztelt hallgatók, azért gondolják jól végig, ez egy igazi egyetem, még akkor is, hogyha úgy hívják sokan, hogy műegyetem. De hát maguk egy igazi egyetemre iratkoztak be. Na ugyanígy vagyunk mi is a műanyaggal, hogy azért ez egy nagyon komoly anyagtudomány, és nagyon sok mérnök embernek a munkája juttatta idáig ebben a formában ezt az anyagot. Úgyhogy mi büszkén Magyarországon 40 ezeren megközelítőleg dolgozunk azon, hogy mindenki megkapja a helyes, jó, precíz műanyag eszközét. Aztán, hogy mi történik vele, még használjuk, na azt a folyamatot kellene jól megfognunk, azért tartunk ilyen jellegű konferenciákat. Egyébként első ilyen Magyarországon, és azt tervezzük, hogy ezt rendszeressé tesszük, és hát a meghívottakból is látszik, hogy kémia után érdeklődő diákok, fiatalokat is megszólítottunk, kémia tanárokat, akik, urambocsá, elmagyarázhatják, hogy szelektíven gyűjtjük, feldolgozzuk, és újra hogyan szolgálja az emberiség javát a műanyag.
Az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága be akarja tiltani a babamentő inkubátorokat arra való hivatkozással, hogy ezek miatt az újszülötteknek sérül az a joga, hogy megismerjék a szüleiket. Hát, ha még életben sem maradnak, akkor hogy sérül? Teszem ezt én hozzá cinikusan. Kollégáimmal megvitattuk itt a minap ezt a hírt, és hát elég vehemens vélemények is elhangzottak, hogy hát persze az inkubátorhoz nincsen jog, de a kukához, meg a WC-kagylóhoz van, ami így nyilván erősnek had, de hát azért mégiscsak van ebben valami igazság. Szabó Endrének mi a véleménye?
Próbálok én is finoman és moderáltan fogalmazni, de inkább talán a hátterét érdemes, a gondolkodást érdemes megvitatni, ami az e fajta szemlélet mögött áll. Kevésbé ismert talán Magyarországon, hogy az ENSZ illetékes szervei finoman szólva nem a családbarát, a mi szemléletünk a magyarországi társadalom véleménye szerint családbarát intézkedések pártján áll. Az Európai Unióról már sokkal többet tudunk, az Európai Unió intézkedéseiről, törekvéseiről, ezek csak-csak be szürelmlenek Magyarországra. Ebbe a vonalban én azt hiszem elég jó beleillik az a szemlélet, hogy feltétel nélkül, gondolkodás mérlegelés nélkül csak az individuumnak, az egyénnek a jogait feszegetik, hogy annak a gyermeknek esetleg joga lenne megismerni a szülőt, vagy a szülőnek joga lenne megismerni a gyermeket, mert hogyha valamilyen ismeretlen család fogadja örökbe azt a inkubátorba tett gyermeket, akkor erre nincsen esély. Ugye ez áll az indoklásban, amit hogy utána olvastam.
Igen.
A gond itt csak ezzel az, hogy tulajdonképpen ez egy, hogy is mondjam, csúnyán fogalmazva, ez egy eldobott gyermek. Tehát itt nem a gyermek döntött arról, hogy most ő ismeretlen családhoz kerül, hanem ugye ezt a szülők döntik el. Ennek ellenére véleményem szerint ez egy nagyon jó és egy humánus törekvés. Magam is orvosként számos olyan gyermeket láttam, akit a szülők ott hagytak a kórházba, és tényleg a kórház személyzete túlnyomó többségében rendkívül humánusan próbált ennek a gyermeknek jövőt keresni. Hát most, hogy esetleg ezt a lehetőséget meg akarják szüntetni valakik valamiért, ezt észbontó. Ezzel nem lehet nagyon mit kezdeni.
A gyereknek ugye sérül az a joga, hogy megismerhesse később a szüleit, viszont ha nem kerül egy ilyen babamentő inkubátorban, úgy nem lesz lehetősége sem hát arra, hogy egyáltalán ezen elgondolkozzon, hogy kik is lehettek az ő szülei.
Igen, ám, de ha jól emlékszem, 1995 óta van erre lehetőség.
Hogy 96 óta, 96 igen, Magyarországon.
Óta,
igen.
Hogy Magyarországon, hogy inkubátorokat tesznek ki a szülészetek, és ha jól emlékszem, 40, azaz 40 gyermeket helyeztek eddig. 16 év alatt az inkubátorba bele.
Ez ennek nyilván nem sok, tehát én...
Igen, de most jön a lényeg, hogy ennek a többszörösét gyilkolták meg, tehát én úgy tudom, hogy ezeknek a gyerekgyilkosságoknak a száma, hogyha itt 16 év alatt nézzük, több százas nagyságrendű, tehát hát, hogyha ezek a szülők esetleg úgy döntöttek volna, hogy a mai gyermekhiányos helyzetben ezeket a gyermekeket inkubátorba helyezik, akkor talán ennyivel kevesebb gyermek halt volna meg. De most az is döbbenetes szám, hogy ezeknek a csecsemőgyilkosságoknak kb. A kétharmada kiderül, ahogy én utána olvastam.
Én is olvastam a statisztikát, hogy 100 csecsemőt ölnek meg
évente.
Többnyire évente, évente hazánkban, és abból 20% körülbelül, ami felderíthető, a többi az felderítetlen.
A többi az felderítetlen. Most, hogyha lenne egy ilyen kiforrott intézmény, amit az egyszerű emberek ismernek, és tudják, hogy ebben az esetben hova kell fordulni, például egy inkubátorba kell rakni a gyermeket, akkor nagy valószínűség ezek a gyermekek nem a halálba, hanem esetleg gyermekszerető családba kerülnének be. Azt is tudni kell Magyarországon, hogy viszonylag nehéz örökbefogadni gyermeket, és nagyon nagy az igény arra, hogy gyermeket fogadjanak örökbe, ugyanis a terméketlen pároknak a száma igen magas, sajnos egyre,
és egyre magasabb,
egyre növekvő
sajnos
tendenciát mutat. Na most finoman szólva, ostobaság egy ilyen környezetbe, egy ilyen intézkedést foganasítani. Remélem sose kerül rá sor, akárkik találták ezt ki.
Az Európai Uniónak van egy DAFNE nevezető programja, aminek készült egy jelentése még szeptemberben, és itt 10 országban, közük Magyarországon vizsgálódtak, hogy kik, miért és milyen körülmények között mondanak le, vagy hagyják el az újszülöttjeiket, és ez alapján állapították meg azt, hogy a gyermekgyilkosságok, illetve az inkubátorok között semmifajta összefüggést nem lehet felfedezni.
Valószínűleg ez azért lehet, mert akik elkövetik ezeket a csecsemőgyilkosságokat, azoknak fogalmuk sincsen, hogy esetleg lenne, vagy nem gondolnak erre a lehetőségre, hogy inkubátorban lehetne a gyilkosság.
De akkor feltehetően a propagandával van probléma, hogy itt nem jut el mindenkihez ez a lehetőség, holott ugye Magyarországnak általában van komplex babamentő programja.
Ugyanaz a helyzet, mint a PET palackok esetén, tehát itt a társadalom hozzáállásán lehetne vagy kellene változtatni. De hogy én is előttem szóló kollégám a PET palackokat védte, én meg a magyar társadalmat védeném azzal leginkább, hogy nem csak a PET palackok nagyon jók, meg nem a műanyag tehet róla, de a magyar család is nemzetközi szinten gondolkodása vonatkozásában kiugróan családbarát. Tehát a magyar társadalomban még mindig sokkal több gyermeket akarnak, mint a környező országokban, pláne a nyugati világban mindig azt tartják boldog embernek, akiknek gyermeke van, gyermeket vállal. Nem az a boldog ember Németországgal ellentétben például, ahol...
Ott már elég régóta megfordult a trend,
ahol megfordult a trend, és az a boldog ember Németországban, aki sokat utazik, jó állása van, sok a pénze. Itt Magyarországon még mindig így hagyományosan családbarátibb a társadalom. Tehát én azt hiszem, hogy egy kis szervező munkával is egy kis társadalom neveléssel, kis szemléletformálással igenis csökkenteni lehetne ezeknek a sajnálatos eseteknek a számát, a gyermekgyilkosságoknak a számát. A szegényebb rétegekben főként ezek ugye a szociálisan elmaradott régiókra, családokra jellemző. Például több olyan civil szervezetről tudok, amelyek azon mesterkednek, hogy felkutassák ezeket az újszülötteket, és ezeknek szerető családot keressenek az örökbefogadás megsegítésével. És az állami törekvések is ezekbe az irányokba mutatnak. Úgy tudom, hogy a mostani minisztériumi intézkedések is könnyítik az örökbefogadás intézményét.
Önök elképzelhetőnek tartják, hogy az Európai Unió egyszer csak majd az ENSZ ajánlására hatalmi szóval valóban betiltja ezeket a babamentő inkubátorokat? Megtörténhet ez?
Én remélem, szintén így kívülállok én, hogy nem fog megtörténni, de annyiból mégis örülök neki, hogy most ebből lesz remélem egy nagy társadalmi felháborodás, és eléri a célját az a rendszer, hogy maradnak a inkubátorok magam részéről. Úgy gondolom, hogy ez egy kívánatos dolog lenne.
Tulajdonképpen azt hiszem, hogy ez az ajánlás már hónapokkal ezelőtt megszületett, és valahogy
ez a régi sztori, igen.
A magyar sajtó sem kapta föl annyira a hírt, én is csak annak kapcsán lettem erre figyelmes, hogy a lengyel katolikus egyház vezetője tiltakozott.
Nem fogja szerintem se az Európai Unió hatalmi szóval megtiltani az inkubátorokat. Kevés olyan elemzéssel találkozunk, amely abból indulnak ki, hogy fejlettségi szint, tradíció, szokások Európának a különböző részein. Tehát itt nagyon jelentős különbségek vannak az Európai Unió keleti felén lévő államok, illetve a nyugati felén lévő államok között. Kicsit az az érzése az embernek, hogy a nyugati felén lévő értékek, szokások abszolutizálása törekednek egy teljesen más környezetben, azt kérik számon. Nyilvánvalóan ez nem megy ez a dolog, és az Európai Unió, még egyszer mondom, szerintem nem fogja hatalmi szóval megtiltani az inkubátoroknak a kórház előbb kitételét.
Azért rendkívül óvatosnak kell lennünk, ugyanis van ez az úgynevezett gender jelenség. Akkor én is föltennék egy körkérdést, hogy hallottak-e önök esetleg a gender jelenségről, hogy mi ez?
Én hallottam. Egyes szülő, kettes szülő.
Lelőtte itt a poén. Ez itt arról van szó, hogy Kopp Máriától tudjuk, hogy maga ez a gender jelenség valaha tényleg azért indult el, hogy újra értelmezze a modern társadalomban az apai és az anyai szerepeket, hogy egy olyan szereprendszert kialakítsunk, ami a nemi biológiai szerepeknek megfelelhessen, és mellesleg a szülők is ebben jól érezzék magukat ezekbe a szerepekbe. Tehát nyilván az a hagyományos családmodell, vagy hagyományosnak mondott családmodell nem működik, hogy a feleségem hazajön a munkából, és a 4 gyermekemet ellátja, addig én újságot olvasok, tévét nézek, vagy egyéb szórakoztató tevékenységet végezzek, hanem sokkal inkább én is találjam meg a helyemet a családban, mit tudok segíteni a gyermekek nevelésében. Ki is mutatták, hogy azok az apák nem csak boldogabbak, hanem hosszabb ideig élnek, kevesebb infarktust kapnak, akik otthon a családi munkában aktívabbak. Tehát ez volt a gender mozgalomnak az eredeti célja. Na most ezt alaposan kiforgatták, és Európában és már néhány nyugat-európai ország gyakorlatában ez a jelenség úgy szüremlett be, és úgy alakult át, hogy lényegében a felnövekvő gyermek ne vegye komolyan a biológiai nemét, hanem neveljék a családban, az oktatási intézményekben nem semlegesen az adott gyermeket. Például egy óvodában nem kell az, hogy egy kisfiú kocsikázzon, meg legót építse, hanem sokkal inkább babázhasson és adjanak babát a kezébe. A kislányra ne szoknyát és cofot rakjanak, hanem járjon nadrágba. Ugyanakkor ő is nyugodtan kocsikázzon, és ne kényszerítsék arra, hogy babázzon egy kislány az óvodába, itt kezdődik. Amikor elolvastam a német, mellesleg kereszténydemokrata családügyi minisztériumnak az ilyen irányú útmutatásait, én tényleg majd hanyat estem. Na mindegy, a dolog vége az, hogy a felnövekvő ifjú, amikor 18 éves korú lesz, akkor eldönthesse, hogy van egy biológiai neme, azt megtarthassa, vagy esetleg megváltoztassa. Legyen egy társadalmi neme is, ami esetleg különbözik a biológiai nemétől, legyen egy választási lehetősége. Szóval ez lett a gender jelenségből, és ezt próbálják ráerőltetni a nyugat-európai társadalmakra. Szerencsére ez a baromság, bocsánat, hogy így fejezem ki magam, Hegyeshalomnál megállt, sőt a valaha volt Vasfüggénynél megállt, ezt a közép-kelet-európai országok elutasítják, nem engedik be. De például a spanyolországi társcsalád szervezetünknek a főnöke panaszkodott arról, hogy a spanyol katolikus oktatási intézményekben lehetetlen beadni a gyermekeket, akkor a túljelentkezés tekintettel arra, hogy ezekben az intézményekben az állami fenntartású iskolákkal szemben ezt a jelenséget, ezt az oktatási témát nem engedik be. És tényleg emlékezzünk arra, hogy 2010-ben még a kormányváltás előtt létezett egy olyan intézkedés, amely azt ajánlotta az óvodákba, hogy ne anyáról és apáról, hanem egyes szülőről és kettes szülőről beszéljenek. Szerencsére Magyarország még ennyit érzett ebből a jelenségből, gyorsan visszavonták ugye ezt az intézkedést, de gondoljunk arra, hogy Németországban például, meg Svédországban, mint most hallottam, az oktatási rendszerben jelenlévő valóság ez a nem semleges oktatás.
És akkor innentől kezdődően nem is furcsa odáig eljutni, hogy szüntessék meg.
Hát ebben a gondolatsorban nagyon szépen beleélik az, hogy az inkubátorok teljesen feleslegesek. Az már mindegy, hogy egy gyermek életét, jövőjét menthetik meg. Itt megint az a hatalmas ellentmondás feszül a gondolati háttérként, hogy vannak az egyének a jogai, és vannak a közösségnek a jogai. És bizony a nyugati szélső liberális gondolkodás szerint az egyén jogai mindenek felett léteznek, vannak közösség jogai másodlagosak, harmadlagosak, csak az a probléma, hogy így egy társadalom elzűlik, szétesik, tehát a közösség jogait és az egyén jogait igenis össze kell egyeztetni.
Mindenfajta összeesküvés elmélet nélkül bennem sokszor felmerült, hogy lassan a fehér civilizáció a vége felé közeledik az ilyen elképzelések mentén, amit most Szabó Endre felvetett. Nincsenek ilyen érzései soha? Kassai Béla?
Egyrészt lehet, hogy túl sokat foglalkozom műanyagiparral, és ez a gender jelenségről nem hallott. De azt gondolom, hogy azért úgy kerek a világ, hogy vannak szerepek. Mind a mellett szerintem egy nő maradjon nő, és érezze jól magát a női pozícióba. Nekünk férfiaknak elsődlegesen bizonyára az a dolgunk, hogy megteremtsük a házat, a életfeltételeket a családnak, és nem idegen tőlem sem, hogy megterítsek, vagy elmosogassak. Tehát valahol kell találni egy egyensúlyt, és most megnyugtatott a doktor úr, hogy akkor ezek szerint én kevésbé vagyok kitett az infarktus veszélynek.
Gondolom, az sem egy utolsó, amikor a gyermekei apának szólítják.
Igen.
És nem azt kérdezik, hogy egyes szülő, mehetek ma este moziba?
Nem élezném ki így a kérdést a fehér civilizáció idézőjelbe uralmának végére, hisz van egy természetes folyamat, például az Egyesült Államokban is egyre nagyobb szerepet kapnak a bevándorló latinok, a színesbőrök a politikában, hát ha elolvassuk Huntingtonnak a írását ezzel kapcsolatban.
A civilizációk összecsapásán?
Nem, ez az még a kezdeti írása volt, amely azzal foglalkozik, hogy a latin bevándorlásnak mi is lesz a következménye. Teljesen természetes folyamat zajlik, csak az a lényeg, hogy bizonyos értékeket, meghatározó értékeket, globális értékeket, vajon ez a társadalom megváltozott összetételben továbbra is képvisel, vagy nem képvisel.
Hát ez a nagy kérdés, hogy miért nem és képvisel, hogy mi van az immunrendszerével, és ezért kérdeztem, hogy ez a úgy fehér ember alkotta a civilizáció végét jelenti, mert olyan, mintha az immunrendszer már abszolút nem működne.
Na most mitől változott az Egyesült Államoknak a politikája azzal, hogy Obama lett az Egyesült Államoknak az elnöke, vagy színesbőrű az ENSZ főképviselője, tehát nem tudom, hogy mi változna ettől mondjuk az Egyesült Államokban.
Hát az Egyesült Államoké talán nem, de az iszlám bevándorlás Európában azért ott azért sok minden kezd megváltozni.
Itt semmiképpen sem a bőrszínnel lehet probléma, de annyi igazság van a dologban, hogy itt a nyugati civilizáció igencsak lehanyatlóban van. Én például nagyon szeretem a néprajzot, népzenével is foglalkozom, és jártam Ausztria keleti részén, Burgenland nevű tartományban, ami 1000 éven keresztül Nyugat-Magyarország része volt, ott egy nagyon érdekes magyar kisebbség él, gyönyörű népmese kincsel, egy székely származású népesség, gyönyörű ősi motivumokat tartalmazó, szerencsére már jól felgyűjtött népmese kincsük van. A lényeg az, hogy ugyanezen a területen, jelenleg 2010 táján az Európai Unió olyan rajzfilmek elkészítését támogatja Ausztriába például, ahol kérem szépen a királyfi elmegy királylányt keresni, hát nem talál, hát akkor mit keres? Királyfit fog keresni a királyfi. Igenis, az ifjúság megrontása zajlik, és visszatérve globális szintre, az Európa Unió intézkedéseit tekintve, gondolkodását tekintve rendkívül sok mindenből leszűrhető, hogy nem családbarát. Itt egy szó sincs arról, hogy esetleg respektálnák, hogy a társadalom, bármiféle társadalom jövője attól függ, hogy az apa, anya, a gyermekei hogyan élnek tovább, hány gyermek születik, milyen körülmények között nőnek fel a gyermekek, hanem minden egyéb fajta idézőjelben családmodell létrejöttét és elismerését erőltetik, és próbálják rákényszeríteni az egyéb kultúrájú országokra. Az élet fogja megoldani ezt a kérdést, ugyanis az a társadalom, amelyik a saját fennmaradását, saját kultúráját, múltját nem támogatja, hanem ilyen szélső liberális dolgok felé megy el, azt az élet fogja megoldani. Hát például úgy hallottam, hogy Franciaországban ott tényleg nem csökken a népesség. Minden negyedik gyermek Mohamedán újszülött. Például Angliában a legtöbb születendő gyermek név a Mohamed. Tehát át fog alakulni, nem mondom, hogy jó vagy rossz, nem foglalnék ebben állást, de egy biztos, hogy a nyugati társadalmak átalakulására fel kell készülni.
Igen, csak az
és ebből hatalmas feszültségek lesznek.
Az átalakuláshoz kapcsolódóan csak egyetlen példát. Múlt héten pont itt beszéltünk arról, hogy Brüsszelben először nem lesz az idén karácsonyfa, mert a városvezetés betiltotta, mondván, hogy mások érzékenységét a karácsonyfa, mint keresztény jelkép sértheti.
Ha Európa megtagadja a múltját, megtagadja a családmodelljét, a kereszténységet, Európa megtagadja ezáltal a kultúráját, a gyökereit, a zsidó-keresztény gyökereit Európa megtagadja, akkor nem lesz jövője. És erre készüljenek föl.
Ma olajág van az egyik kezemben, és szabadságharcos fegyver a másikban. Ne engedjék, hogy leejtsem az olajágot. Ezt mondta 1974-ben Yasser Arafat, amikor először szólalt fel az ENSZ közgyűlés előtt, és ezt az idézetet azért gondoltam fontosnak elmondani, mert ő maga is talán e két szélsőség között örlődött, hogyha szabad ilyet mondani, de amitől aktuálissá vált, hogy róla beszéljünk, kicsit a személyiségéről is fogunk majd a későbbiekben, az az, hogy a múlt héten kihantolták a földi maradványait, hogy különböző orvoscsoportok megállapíthassák azt, hogy megmérgezték-e annó, vagy sem. Várhatjuk-e azt, hogy fény derül az igazságra? Gazdik Gyula.
Szerintem egyáltalán nem biztos, hogy fény derül az igazságra. Azt lehetett olvasni, hogy körülbelül március-április tájékán várható, hogy első eredmények megszületnek. A magyar sajtóban úgy jelent meg, hogy Arafat földi maradványaiból 60 mintát vettek, nem ennyit vettek, hanem jóval kevesebbet, 20 körül volt a mintavétel, arab, illetve palesztin források szerint, de hát március-április tájékán várhatók az első eredmények. Na most, ami az egészet elindította, ezt az egész lavinát, ez a Al Jazeera által kezdeményezett vizsgálat, vizsgálatot, amelyet egy svájci egyetemi klinika végzett el, amely Arafat fogkefélyén, fésűjén, alsónemjén, tehát sapkáját vizsgálva polónium jelenlétét mutatta ki. Na most tehát egyáltalán nem biztos, hogy hasonlót mutatnak ki a vizsgálatok, de a gyanú az meg fog maradni a vizsgálati eredménytől függetlenül.
Ha de hogy, került mondják, hogy került ez most terítékre? Értem, amit mond, hogy az Al Jazeera, de...
A dolognak az érdekessége, hogy Arafat halálát követően felmerült a kérdés, hogy most boncolják, ne boncolják, és akkor hát a feleségét nem nagyon kérdezték meg erről, hogy, és akkor hát döntött a palesztin nemzeti hatóság, hogy eltemették boncolás nélkül, bizonyos orvosi véleményeket nem hoztak nyilvánosságra, és ez táplálta tovább a gyanút. Az utóbbi időben rendkívül kiéleződtek a politikai ellentétek a Közel-Keleten, a palesztin államiságnak a kérdése ismét napirendre került. A palesztin vezetésen belül az ellentétek azok eléggé kiéleződtek, és ez az egész Arafat kérdést ismét a középpontba állította, és tudni kell, hogy a palesztin populáció körében végzett szociológiai felmérések azt mutatják, hogy 90%-a a lakosságnak úgy véli, hogy jó lenne, ha Arafat részese lenne a palesztin közéletnek jelenleg is. 10% azt mondja, hogy nem, természetesen az a 90 és az a 10% tovább bontható. 30%-a...
De úgy érti ezt, hogy ha élne?
Ha élne, akkor pozitív lenne a palesztin ügy szempontjából. 90%-a a lakosságnak úgy véli, és a lakosságnak a nagy részének a meggyőződése, hogy Arafatot megmérgezték. Különböző pletykák, különböző hát ugye összeesküvés elméletek, egyebek keringenek a populáció körében, és ez természetesen a politikai vezetésnek a helyzetét is megnehezíti. És ezért, amikor az Al Jazeera által megrendelt, illetve a Suha Arafat által jóváhagyott vizsgálati eredmények itt megszülettek, akkor a palesztin vezetés és Abbaszék is úgy vélték, hogy akkor ezt végre fogják hajtani, és akkor november 26-áról 27-ére véradó éjszaka megtörtént. A kihantolás és a mintavétel, amelyet orosz, francia és svájci szakemberek fognak majd vizsgálni. Arafat szimbólum. Az ő nevével szorosan összefonódik a II. Világháború utáni palesztin nemzeti mozgalom. Ő az, akinek a időszakában, már mind amikor ő volt a nemzeti mozgalomnak a vezetője, 1969-től a PFS-nek az elnöke, amely a diaszpórában élő, illetve át a megszállt területen élő palesztinoknak a legfőbb képviselete, ez az összpalesztin szervezet, és 94 óta ő a palesztin nemzeti hatóságnak a vezetője, és volt 10 éven keresztül. Ő az, akinek a időszakában a palesztin ügy a nemzetközi érdeklődés homlokterébe is került. Említette ezt a 1974-es ENSZ beszédet, amikor az ENSZ elismerte, hogy a palesztin népnek joga van az önrendelkezéshez, és a palesztin felszabadítási szervezetnek megfigyelői státuszt biztosított 1974. novemberében a világszervezet. Arafat nevéhez fűződik, hogy először deklarálták az ő időszakában a szimbolikus palesztin államiságot. 1988. novemberében a palesztin nemzeti tanács ilyen határozatot hozott, ezt akkor az ENSZ nem ismerte el, és most november 29-én az ENSZ elismerte szintén a szimbolikus palesztin államiságot. Tehát kétszer történt ez meg, az első esetben több mint 100 ország elismerte ezt, most pedig 138, tehát neki az álma volt a palesztin államiságnak a tető aláhozása és megteremtése. Hosszú ideig úgy vélte, hogy a átmeneti palesztin autonómia 5 esztendejét követően jön a palesztin államiság, más nem is lehet. De hát ez az egész oszlói rendezési folyamat megállapodásig nem jutott el, mind a mai napig, és ezért igazi értelemben vett palesztin államiság nincsen, habár korábban sokszor felvetődött, hogy az autonóm korszakban, hogy a államiságnak milyen attribútumával rendelkezik ez a palesztin autóság, és hát számos olyan attribútummal rendelkezett, amely eleget tett a Montevideói konvenciónak, az államiságról szóló Montevideó konvenciónak, célnak népesség, terület, közösség ügyeit megfelelőképp irányító kormányzott, illetve hát a külkapcsolatok építésére való képesség. Hát ennek eleget tettek, de hát a történelem az elmúlt 10 évben, ugye hát eléggé bonyolultan alakult ebben a régióban, a palesztin autonóm terület 2007-ben ketté szakadt, és még azt is hozzá kell tennünk, hogy Arafat a palesztin nacionalizmusnak, ugye hát palesztin nemzeti mozgalomnak a vezető alakja volt. Amikor eltávozott a történelemnek a színpadáról, akkor már a nacionalizmus az arab világban eléggé visszavonulóban volt. Ezt a nemzetközi események is erősítették. Gondoljunk csak a terrorizmus elleni háború megkezdését követően Saddam Hussein eltávolítása, aztán Arafat halála, és most a arab tavasz időszakában a nacionalista vezetők, akik az 50-es, 60-as években kerültek előtérbe,
ezek mind
tűnnek el, és akkor jön egy új korszak, amikor hát a politikai iszlám kerül előtérbe, amely az ideológiájába nacionalista értékelemeket bevesz, meg kollektivista, illetve hát liberális értékelemeket is tartalmazza az iszlám mellett, ugye ezeknek az új szerveződéseknek az ideológiája. De Arafat az szimbólum marad.
Meg lehet őt ítélni politikai elfogultságtól mentesen? Mégiscsak a világ egyik része azt mondja róla mind a mai napig, hogy terrorista, azon kívül pedig azért mégiscsak van egy Nobel békedíja. Tehát, hogy ez az olajág és a szabadságharcos fegyver.
A történelem az bizonyára kísérletet tesz majd arra, hogy bizonyos idő elteltével egy objektívabb Arafat képet vázoljon föl. Most még a különböző előítéletek, meg jogos vagy kevésbé jogos sérelmek, politikai érdekek, azok nagy mértékben befolyásolják egy Arafat képnek a kialakítását. Arafatot izraeli részről, meg számos nyugati államban hosszú időn keresztül terrorista vezetőnek tartották, a palesztin felszabadítási szervezetet úgy szintén. Aztán változott a történelem, és hirtelen ugye Arafattal kellett megállapodni, illetve hát a palesztin felszabadítási szervezetet kellett partnerként elfogadni. És akkor Yossi Beilin, ugye hát aki az izraeli kormánynak a külügyminisztere, későbbi igazságügyminisztere, aki az oszlói tárgyalásoknak komoly részese volt, azt mondta a washingtoni 93. szeptemberi megállapodást megelőzően, hogy akikről úgy gondoltuk, hogy radikálisok, most azokról derült ki, hogy mérsékeltek, és akikről azt gondoltuk, hogy mérsékeltek, azokról derül ki, hogy radikálisak. Tehát megpróbálta elfogadtatni, meg más izraeli vezető is, azt, hogy most a PFS-szel kell kiegyezni. Ugyanezt látjuk egyébként most a Hamas esetében is, hogy Hamas terrorista szervezet, a vezetői terroristák.
Most kezd civilizáltabbá válni.
Most már izraeli újságokat olvasván már van olyan szerző, aki azt mondja, hogy kérem szépen, ne beszéljünk arról, hogy terrorista, hanem ellenség. A jordán királyi kormánnyal is 67 előtt, amikor Jeruzsálem megosztott volt, Cisjordánia, Transjordániával együtt voltak, ugye hát Jordánia részei, hát akkor Jeruzsálemben is gyakorolta voltak ilyen összetűzések, áldozatok voltak izraeli oldalon, de mégsem nevezték a jordán kormányzatot terroristának. Utána megállapodtak velük 94-ben. Tehát felhívják a figyelmet, hogy itt változások vannak, változások mennek végbe.
És tehát akkor a terroristával nem, de az ellenséggel végül is meg lehet állapodni.
Ezt mondja néhány szerző. Egy átalakulási folyamat zajlik ebben a tekintetben az izraeli sajtóban. Ez egy nagyon-nagyon érdekes folyamat, és ugyanez lejátszódott a PFS és Arafat kapcsán is, azzal a különbséggel, hogy amikor a autonómia ügye kapcsán az ellentétek rendkívül kiéleződtek, sőt kirobbant a második intifáda, akkor Arafat megítélése újra hát a korábbi megítéléshez tért vissza. Na most a Nyugat-Európában is más a megítélése Arafatnak. Ott palesztinok első számú politikai vezetőjének tartják. Az Arafat által létrehozott szervezet, a Fatah, a szocialista internacionáléban megfigyelői státuszt élvezett, sőt 2011-ben teljes jogú tagja lett a szocialista internacionálénak. Amerikában megint más a helyzet. Tehát itt ez egy nagyon összetett kérdés, és nem telt még el annyi idő, hogy megfelelően objektív képet alkosson erről a történelem. Tehát ez 10 év múlva...
Ugye, talán igen. Erre majd biztos visszatérünk még, amikor a mostani vizsgálatnak az eredménye napvilágra került. Időnk már nem sok van, de azért csak megkérdezem másik két vendégemet, hogy nekik van valamilyen fajta Arafat képük, Karsai Béla.
Igen, van, de meg kell, hogy mondjam én is egy kicsit felnőtt fejjel, mert akkor, amikor még iskolába jártam, akkor már hallottunk róla, de bizony-bizony a sajtó nagyon tudja torzítani ezt a képet. Tehát, hogy 10 év múlva lesz-e itt valós kép Arafatról, én nem mernék ilyen véleményt megfogalmazni, mert az sem lesz valós. Milyen szemszögből nézzük vélhetően? Azok az emberek, akik közel állnak hozzá, azok elfogultak, és hogy ott találni egy olyan kiegyensúlyozott képpel rendelkező embert, aki ezt le is írja, és még el is fogadja a világ, hogy ő tényleg ilyen volt az ő szemszége. Szerintem ez egy nagyon kényes téma.
Én is megmondom őszintén, hogy nekem sok személyes helyi tapasztalatom ott az arab világ, illetve az izraeli konfliktus kapcsán nincsen. Ennek megfelelően Arafatot én is csak a médiából ismerhetem. Mélyebben nem vetettem be magam ebbe a témakörbe, nincsen ennek megfelelően Arafat képem se. Kérdésre válaszolva viszont, ami hallottam vagy olvastam róla, illetve az arab világnak a család tisztelete és a család szeretete. De ugyanakkor a zsidó világról ugyanez elmondható. A család szeretet, család tisztelete, a gyermekek tisztelete az mindenképpen említésre és megfontolásra és követésre alkalmas.
Nem szent dátum ez a 10 év, ugye, de sokkal többet fogunk megtudni az elkövetkezendő periódusban. Sokkal több információ áll majd a rendelkezésünkre, amely segíti ugye a kutatóknak a munkáját és egy másfajta képnek a megalkotását.
Azt segíteni a legjobban természetesen, hogyha elindulnának újra a tárgyalások, a béke folyamat töretlenül haladna előre, a palesztinoknak lenne hazájuk, béke lenne, minden tökéletesen rendben lenne, mondom én ezt most innen nagy naívul. Mindhármuknak nagyon köszönöm, Karsai Bélának, Gazdik Gyulának és Szabó Endrének, hogy elfogadták a meghívásomat. A kedves hallgatóktól pedig kollégáim Somogyi Júli és Tóman Sándor nevében is búcsúzom. Halál Zsuzsát hallották, viszont hallásra.
Béres percek.
Viharos gyorsasággal terjedt el Magyarországon a pilates, mint újfajta mozgásforma. Legalább olyan hatásos, mint az aerobik, de korán sem olyan kimerítő. Ellátogattunk egy edzésre, hogy kiderüljön, mi a sikerének titka. Azt mondják, ez az a fitness forma, ahol igazán vegyes a társaság. A 10 évesek épp úgy eljönnek, mint a 40 felettiek. Önök miért választották a pilateszt?
Valamilyen testedzésre mindenképp szükségem volt, és ez a mozgás mindenkinél működik. Nem vészesen nehéz, mégis hatékonyan erősíti a mélyizmukat. Már néhány éve érzem, hogy az alvás kevés a mindennapi megújuláshoz. Egyszerűen kell valami, ami ellensúlyozza azt, hogy egyre több időt vagyok bent a munkahelyemen. 9-10 órákat ülök a gép előtt, úgyhogy ha nem mozgok hetente legalább 2-szer, akkor egyrészt fájni kezd mindenem, másrészt jönnek fel rám a kilók.
Muszáj, hogy legyen valami kikapcsolódásunk, nem szólhat az életünk arról, hogy csak dolgozunk, utána meg vár a házi munka. A gyerekek állandó figyelmet követelnek. Magammal is foglalkoznom kell. Ha nem tenném, az előbb-utóbb nekik is ártana.
Így van. Először is nekünk kell egészségesnek lennünk, hogy bírjuk a tempót. Ha mi rendben vagyunk, akkor a gyerekek is.
És ehhez elegendő heti 2 óra mozgás?
Nem. A dolog ott kezdődik, hogy mit viszünk be a szervezetünkbe. Én pár éve már kerülök mindenféle előre gyártott élelmiszert, próbálok inkább házit venni mindenből.
Csak hogy az sem az igazi már. Én vidékről kapom a zöldséget, gyümölcsöt, de nem olyan az ízük, mint régen. És szerintem nincs is bennük annyi tápanyag. Mi béres csepp extrát szedünk, ezzel tudjuk pótolni a hiányzó nyomelemeket és ásványi anyagokat. Jól erősíti az immunrendszert, úgyhogy nincs nálunk betegeskedés az influenza szezonban.
Szóval ezért nem hiányoztál tavaly 1 óráról sem.
Béres csepp extra, vény nélkül kapható roboráló gyógyszer. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Reklámot hallottak.